Folytatjuk az életre szóló könyveket, a mikrofonnál még mindig Olá Andrea. Itália kiaknázhatatlan, csodálatos és magával ragadó, a jó ízű falatok, finom italok szeretete épp úgy hozzátartozik az olasz életérzéshez, mint a barokk templomok meg a tengerparti strandokon sorakozó napernyők. Ezt írja Gyovai Helén, Úti kalauz az édes élethez című tavaly megjelent könyvében. Ismerős és sosem látott helyszínekre viszi ezzel a könyvvel az olvasóit. Azt kérdeztem először tőle, mi az a három dolog számára Olaszországban, ami életre szóló, mi az, aminek már nem tudna élni.
Az első, az biztos, hogy az aperitívó, már mondjuk az azért is, mert ugye helytől független, tehát hogy azt akár vagyok Olaszországban meg tudom ejteni, akkor legyen a reggeli a bárban, ugyanezen a megfontolás mentén, illetve amit még én kifejezetten szeretek, és ugye a magyaroknak általában nem ejtünk Olaszországban először eszükbe, az a hegyvidéki kirándulások, túra, alpesek, és aztán fölérünk a menedékházba, és akkor megeszünk egy nagy adag polentát. Ez a három.
De ez az, ami a te régiódban lehetséges, és írod, hogy nagyon sokan nem tudják elképzelni, hogy Észak-Olaszország milyen kincseket rejt, mert mindenki délre gondol elsősorban.
Igen, ez nagy szívfájdalma, mert valahogy a magyar kollektív fantáziában egy olyan kép alakult ki Olaszországról, hogy Olaszország az a házak között szétfeszített, száradó ruhák országa, ami jó, persze igaz, de hogy ezt azért mondjuk így Rómától délre tapasztaljuk meg itt igazán, tehát nálunk például ez tilos. De hogy Olaszország annyira nagy és annyira változatos ország, hogy feleslegesen ne leszűkíteni mondjuk arra, amit általában hallani szoktam, és amire nagyon ugrok, hogy az igazi Olaszország, az nem tudom, az Nápolyban kezdődik, meg Szicília, meg nem tudom, az is az, de ugyanúgy Olaszország, ne Triest, meg ugyanúgy Olaszország Bolzano, meg Szardínia, meg akármi.
A könyvedben írsz erről, amit először említettél, és másodszor említettél az aperitívóról és a másik dologról, mesélsz, direkt nem mondom, hogy micsoda, hogy az most süteménynek számít, reggelinek számít, minek számít, mesélsz ezekről?
Mi az aperitívóról? Az aperitív az egyik kedvenc olasz szokásom, gyakorlatilag ez a kora esti vacsora előtti beülés. Barátokkal, családdal, akárkivel elmegyünk egy bárba, ugye Olaszországban bár az élet központja góc, tehát hogy így elkerülhetetlen, és akkor adnak egy italt, és akkor az ital mellé kis falatkákat az ember pont annyira terítődik el, azaz nem terítődik el, hanem pont megjön az étvágya, hogy akkor utána még el tud menni vacsorázni. Mint ugye az olaszokra nem jellemző az, hogy beülnének mondjuk, hogy mondjam, kocsmázni, tehát hogyha elmennek egy kávézóba, vagy egy akármilyen ilyen vendéglátóipari egységbe, akkor mondjuk egy italt fognak meginni, a maximum kettőt, és amellé mindig esznek valamit. És akkor munka után mi is gyakran elmegyünk a kollégákkal, és nagyon így kellemesen eltöltük az időt. A másikat, a reggelit
igen, igen, azt mondtad, hogy az ami még hiányozna nagyon.
Igen, nekem az elején nagyon furcsa volt az olasz reggeli, mert hogy ugye ők csak édeset esznek, tehát ez a, nem tudom, parizeres zsemle, kefír, rántotta, abszolút távol áll az ő gasztronómiájuktól, és kifejezett intézménye van a bárban elfogyasztott reggelinek, ami ugye egy cappuccino, meg egy, mondjuk a mi környékünkben briósnak hívják, de egyébként cornetto a hivatalos olasz neve, magyarul pedig a francia croissant kifejezést használjuk rá. Tehát ez a klasszikus olasz reggeli, gyorsan perol az olasz munka előtt a bárba, a pultnál megissza a cappuccinóját, meg eszi a kis cornettóját, közben megbeszéli a bárossal, hogy mik a hírek. Ugye mindenki a munkahelyéhez közeli bárba szokott beugrani, ezért gyakorlatilag már mindenkit ismerünk, aki ugyanabban az időpontban oda jár, kialakul egy ilyen közösség is. Úgyhogy szerintem ez is ilyen szerves része az olasz életnek, amiről már így nehezen tudnék leszokni.
Amikor összeállt ez az 50-es lista, akkor mi volt a célod, hogy valójában azt mutassa meg, hogy neked mi a kedvenced, vagy hogy egy átfogó képet adj olaszországi esetleg olyan helyszínekről, amelyeket ugye a magyar turista nem biztos, hogy ismer. Ezt most azért is kérdezem, mert van, amikor hazabeszélsz, azt mondod, Torinót meg kell ismerni, vagy olyan eldugott kis városkákat, egy hippi falut, ahova esetleg nem jut el az ember célzottan. Szóval mi volt a koncepciód?
Hát a koncepció, igen, pont ez volt benne a lényeg, hogy és hát a kettőt ötvözöm, tehát számomra nagyon kedves helyek, mert csupa olyan élmény, amire én rá tudom rakni a bélyegzőt, hogy ezt láttam és tapasztaltam, és ez tényleg így van, hiteles forrás. Másrészt pedig az, hogy, hogy igen, olyan helyek legyenek azok, ahová talán kevesebb magyar turista jut el, bár azért vannak, nyilvánvalóan nem lehetett mindent elkerülni. Azért vannak benne a főcsapás vonalakról is helyszínek, mint Velence vagy Verona, pedig nyilván Rómában is annyi minden látványosságban, hogy Rómát se lehetett kihagyni. De azért próbáltam elég nagy adagban olyan helyszíneket is beletenni, amiről nem hogy a magyar, de sokszor még az olaszok sem tudnak, úgyhogy igen, ez volt a cél, hogy a az olasz kulisszák mögé betekintünk.
Jó, de Rómáról is úgy beszélsz, vagy hát olyan részét mutatod meg, hogy mondjuk egy kulcsukon keresztül. Oké, okay, hogy ez egy bizonyos kulcsuk, erről mesélj egy kicsit, hogy ezeket a látószögeket hogyan választottad ki.
Európában ez a legkedvesebb helyszínem egyébként. Egy római barátnő mutatta meg évekkel ezelőtt, azóta már lehet, hogy többen ismerik, akkor tényleg abszolút ilyen fehér ismeretlen volt. Gyakorlatilag van Rómában az egyik római dombom, egy narancsliget, és a narancsliget mellett van a máltai lovagoknak egy palotája, most én nem tudom egész pontosan, hogy a székhelyünk akármi, és ennek a palotának van egy hatalmas kapuja, ami nyilván van egy kilincse, egy kulcsuka, és hogyha az ember benéz ezen a kulcsukon, akkor csodát lát, mert akkor egyszerűen egy olyan perspektívában jelenik meg a Szentpéter Bazilika kupolája, virágokkal körbevezve, ami fantasztikus, és mivel hogy egy kulcsukon keresztül látod, hogy lefényképezni gyakorlatilag lehetetlen legalábbis az én rendelkezésemre álló eszközökkel, úgyhogy tényleg ezt az ember csak így a fejében őrzi.
Mesélj Torinóról azt kérem, ami neked nagyon közel álló város, vagy például írod azt az első látványt, amikor az a mész, és hogy azt az épületet, amivel egyből az ember a könyved révén valamiféle kapcsolatba kerül, érzelmi kapcsolatba kerül.
Nagy szívfájdalmam az, hogy Torinóról általában az a kép él, hogyha él egyáltalán valamilyen kép a Juventuson kívül, hogy egy szürke iparváros, és egy nem tudom, Fiat gyár, és így ennyi, mert egyáltalában ismerik a magyar látogatók. És az épület, ami annak a neve Sacra di San Michele, az igazából nem is Torinóban van, hanem Torinótól mondjuk egy 20 kilométerre a francia határ irányába. Gyakorlatilag egy apátság, ami Umberto Eco, szintén torinói író, Rósa neve című regényét is ihlette, meg a belőle készült filmek. Tehát a hangulat az egy középkorban épült apátság, amiben az a csodálatos, hogy egy hegy tetejére húzták föl, fogalmam sincs, hogy, mert még ma is nehéz lenne, nem, hogy több száz évvel ezelőtt. Szerzetesek erre azt szokták mondani, hogy az angyalok segítettek nekik felvinni a téglákat, meg az építőanyagokat a hegytetőre, és Szent Mihály arkangyalnak szentelték. És nekem ez azért áll közel a szívemhez, mert hogy nagyon jól látható az autópályáról. Tehát, hogy akármikor én jártam a kertem, hogyha meglátom, akkor tudom, hogy hazaértem, mert mi meg itt lakunk alatt gyakorlatilag, tehát hogy így egy ilyen 5-10 kilométer tőlünk ez az épület, úgyhogy nálam ez a fú hazatérés, és ami érdekes, hogy nem érdekes, hanem amit mondtál te is az elején, hogy mivel minden nap elmegyek mellette, még az irodám ablakából is látom, ezért így, tehát abszolút szinte hozzászoktam a látványhoz, és néha így ráveszem magam, hogy így turistaként felmenjek, és akkor rácsodálkozzak megint, hogy mennyire csodálatos. Európában több Szent Mihály arkangyalnak szentelt épület is van, például amit leginkább ismernek, az a Mont Saint-Michel Franciaországban. Mont Saint-Michel a legismertebb, utána a Sacra di San Michele, és Puglia városában, Puglia régióban is van egy, szintén Olaszország, és ezeket összekötjük, akkor egy egyenes tengelyt kapunk, és ezek a szentélyek egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el, úgyhogy ennek van egy nagyon misztikus, spirituális háttere is egyébként, és akik ebben jobban elmerülnek, azok azt mondják, hogy ha tovább folytatjuk ezt a tengelyt, akkor egészen Jeruzsálemig jutunk el, úgyhogy csak egyenesen húzni kell a vonalat.
Azt figyeltem, hogy számodra ezek a szakrális helyek, meg ami egy kicsit misztikus, vagy ilyen ősi, az azért vonzó mindegyik. Vannak ezek a kúpszerű épületek, ezek az ősi épületek, azt hiszem Dél-Olaszországba visz már az. Hogy azt kérem, hogy erről is mesélj egy picit, ezek a barlanglakások, hogy hogyan lehetett azt hasznosítani ugye egy másik városban, és hogy, szóval hogy olyan érdekes, hogy elgondolkodtam rajta, hogy vajon téged az olvasmányélményeidben is ennyire izgat minden, ami ilyen régi, vagy kicsit spirituális.
Ezen még nem gondolkodtam el egyébként, hogy engem mennyire mozzanak a spirituálisok, vagy mennyire nem, de most, hogy így mondod, lehet, hogy van ebben valami, bár szerintem ez csak abból jön, hogy mint sokan mások is így próbálom keresni a szokatlant, nem? Meg amire nincs magyarázat, vagy nehéz magyarázatot találni. Már egész általános iskolás korom az egyik kedvenc könyvem volt az, amire nincs magyarázat. Amiben tudom, a kedvenc részem ráadásul az pont a torinói lepel volt. Na, úgyhogy milyen jó helyen vagyok, és jut eszembe, arról nem is írtam. Na, mindegy. Te viszont a szartinyei nurágékat említetted, igen, szerintem, amikor kúpszerűk épületekről beszéltél. Igen, tehát hogy ez nagyon érdekes, Szardinia a szigetén több ezer ilyen kőből épült kúp alakú épület áll, amiknek a neve nurága, és valójában a mai napig nem sikerült ezeknek sem megfejteni a titkát, hogy építették, hogy nem építették, mert egyesek annyira nagyok, hogy szinte valószínűleg ez is, mert ez nem is évszázados, hanem már évezredes múltra tekintenek vissza, hogy épített, mint úgy képzeljük el, nem tudom, mint Stonehenge-et, körülbelül az időszak, vagy mint az egyiptomi piramisok, és hogy így nincs rá magyarázat. Nyilván tudjuk, hogy egyrészt emberek is vettek benne, meg vannak olyan nurági csoportok, amik egész településeket képeznek le, de még a mai napig nagyon sok misztikum veszi őket körül. És ez is olyan szomorú, hogy Szardiniára mindenki csak a tenger miatt jár, pedig olyan hatalmas kulturális öröksége van, amit azért nem ártanak kiaknázni. Remélem, hogy majd ők is adnak arra, hogy ezt így jobban promotálják a külvilág felé.
Olyan jó a könyvedben szerintem, hogy írsz arról is, hogyha ambivalens érzésed van bizonyos helyek kapcsolatban. Tehát Milánó ez kifejezetten ez, hogy megírod, hogy oké, hogy a világ oda van érted, de hogy neked nem. Nem feltétlenül, viszont ami a szomszédságában van, Kómó, arról azt írod, hogy az kihagyhatatlan. Miért?
Nagyon egyszerű egyébként. Milánóban az ember felszáll egy vonatra, kimegy a Komói tó partjára, és ez már egy teljesen más világ, abszolút ilyen távol állunk a metropolis világváros jellegű bazinagy épületektől, felhőkarcolóktól, széles sugárutaktól, tehát ez inkább egy kisvárosi Olaszország. A Komói tó az nagyon mély, és azért sötétkék a vízének a színe, nagyon szép, és a partján csupa színes házikó áll, és az egészet egy ilyen lehengerlő elegancia jellemzi egyébként. Vannak menetrendszerű hajójáratok a tó partján fekvő városokban, tehát a közlekedés is nagyon, tehát a turista barát az egész, még autó nélkül is jól meg lehet oldani. És mi akkor szoktunk jellemzően a Komóitóra menni, amikor valamiért Malpensából Milánó repülőteréről kell repülnünk, hogy oda viszünk ki valakit, és akkor gyorsan viszonylag közel van. És hát ennyi, hogy egy ilyen nagyon szuper hangulata van az egésznek, nagyon sikkes, nagyon elegáns, ezzel a szóval tudnám leginkább jellemezni, úgyhogy nem véletlen, hogy George Clooney is ott vett magának házat például. Tehát ha ő megfelelőnek találta, akkor szerintem én sem találtok benne kivetni valót.
A barlanglakásokat azért említettem az előbb, és ezt a hippi falut is korábban, mert engem nagyon meglepett ebben az 50-es listában, hogy milyen ügyesen tudnak valamit használni, amit lehet, hogy más országok egyébként nem újítanának föl, nem színeznének ki, nem telepítenének bele turistákat, hanem azt mondja, hogy akkor dózeroljuk le, vagy erre már nem is szeretünk emlékezni.
Ennek kapcsán elindult Olaszországban egy mozgalom is, amit a világszerte nagyon szeretnek. Ez az egy eurós házak mozgalma neve. Tehát van egy csomó település, ami már kihalt, ahonnan elköltöztek a lakók, mert mondjuk nincs munkalehetőség, vagy akár mondjuk leginkább nyilván ez az ok. és már egy csomó használatlanul álló ingatlan, és az önkormányzat úgy dönt, hogy 1 euróért eladja bárkinek, és hogy az egyetlen apró kötelesség, hogy oda kell költöznöd, fel kell újítanod. És van egy-két iskola példája egyébként ezeknek az 1 eurós házaknak, illetve az 1 eurós házakat áruló falvaknak, amik gyakorlatilag így felvirágoztak. Tehát Szicíliában van egy-kettő, ahova tényleg egy csomó emberek oda költözött, gyönyörűen, nem tudom, felújították, és akkor ott tehát így újraindult az élet. És úgy tulajdonképpen ez a hippi kommun, amiről írok, ez is hasonló egyébként, mert ott is ott a földrengés tette tönkre azt a kis hegyi falut, ahol ez zajlik, vagy amiről beszélek, és ott is egy valamikor a 70-es vagy 80-as években kezdtek el beszivárogni, hát én mondjuk egy hippinek neveztem őket, mert hogy ezzel lehet legjobban átadni, hogy milyen a hangulata. Tehát ilyen művészek, festők, vagy szobrászok, képzőművészek, akik így elkezdték szintén felújítgatni ezeket az épületeket, és képeiket, meg a szobraikat így mindenhova kirakni a sikátorokban, úgyhogy ennek az egésznek egy ilyen nagyon fantasztikus hangulata van, mint hogy az ember egy ilyen szabadtéri múzeumban, vagy galériában mászkálna, és közben meg hol romos házak, hol romos, de már felújítva, úgyhogy az egész ilyen nagyon izgalmas.
Olyan helyekről is írsz, amelyeket elvileg ismerünk. Ez a Miramare kastély, ez olyan, amit szerintem mindenki megfordul, de ahogyan te megmutatod, azért az embernek kedve lenne rögtön visszamenni, és alaposabban megnézni.
Miramare, meg egész Triász, ez nekem egyébként a szívem csücske, tehát nem is tudom, hát már elég 20 éves korom körül jártam ott először, és már akkor őrülten tetszett, bár akkor még az én fejemben is az volt, hogy ez igazi Olaszországban csácsározó nagymamák gyúrják a tésztát az utcán, és mindenhol lebeg a lepedő. Hát egyáltalán nem így van Triestben, meg aztán plána nem így van, és nekem Triest azért tetszik őrülten, mert nagyon sok mindenben emlékeztek Magyarországra. Szerintem az építészete az elég, nem azt mondom, hogy Budapest, ez egy az osztrák-magyar monarchia stílusvegyei, azok felfedezhetők benne, de egy ilyen tök szuper monarchiabeli város a tengerparton, és a haba tortán, vagy az olaszok mondják, a cseresznye a tortán, az a Miramare nevű kastély, ami kicsit már kijebb van a városból, egy félszigeten, ugye Habsburg Miksa építette ezt a kastélyt, és leírom a könyvbe a történetét, meg hogy mi áll a dolog háttérében. Miksa volt az, akiből mexikói császár is lett egyébként egy ponton, és Mexikóba távozott, majd soha nem tért vissza, de nem is ez az érdekes, hanem majd hátra hagyott egy feleséget, Saroltát, aki sajnos állítólag megőrült, és a mai napig ott bolyong a kastélyban. Nem tudom, hogy erre a vidám történetre vágytál le.
Szerintem ez mindenkinek érdekes, ezzel a szemmel
menni. Úgyhogy elkezdjelek, hogy igen, már egy vajágatok, és nézzétek, hogy ú, de szép a tengerpart. Nézzetek körül, hogy nehogy ott legyen. Nehogy ott bolyogjon Sarolta, aki egyébként megátkozott mindenkit, ráadásul a élete végén, aki arra jár, úgyhogy állítólag ilyen nem feltétlenül csak pozitív energiák vannak ebben a kastélyban, az a lényeg.
Van-e recept ehhez az édes élethez? Ugye a könyvet címe az Úti Kalauz az édes élethez. Mi a recept? Mi az, ami eltanulható? Akár azáltal, ahogyan te megmutatod ezt az 50 helyet, vagy ahogyan írsz akár az emberekről, a helybeliekről, szokásaikról, mert hát arról is bőven szó van a könyvedben.
Hát mondjuk szerintem egyébként az édes élet receptje az nagyon egyszerű, mert hogy nem azt mondom, hogy nem meg kell elégednünk azzal, ami van, mert nem ez a jó, hanem hogy így mindennek örülnünk kell, amink van. Tehát az a lényeg, hogy az élet apró dolgait értékelni kell. Amíg Magyarországon éltem, szerintem én sokkal stresszesebb voltam, sokkal feszültebb, sokkal nagyobb a teljesítménykényszer, nem tudom, itt sokkal lazább, minden valahogy sokkal lazább, de ez nem feltétlenül jár azzal, hogy így nem érdeklik őket a dolgok, csak megpróbálják a dolgokat a helyükön kezelni, megfelelő prioritást adni nekik. Tehát a család például minden fölött áll, kész. Nem a munka van az első helyen, hanem a család. és mondjuk ez szerintem, hogy mindent elárul.
Gyovai Helénnel készült beszélgetésem az Úti kalauz az édes élethez című könyvéről klassz képekkel, a GoGoGo portálon és a YouTube csatornán látható. Érdemes megnézni, annál is inkább, mert segít ez a film a nyaralásra hangolódni, és találkozunk egy hét múlva, akkor két könyvet hozok majd.